Köszönöm a segítséget. Tetszenek hallani mindenki? Jó szép délután, mindenféle jókat kívánok a résztvevőknek. Egész szépen vagyunk a tavalyi hasonló szekción, körülbelül fel ennyien voltak, úgyhogy Sárospatak az egy jobb hely a Network Shop megrendezésére, majd mondom a szervezőknek. Ennek az előadásnak a címe az, hogy kutatói hálózatok tudománytechnológiája. Hát eléggé ambiciózusnak tűnik a cím, aztán majd a végén ki fog derülni, hogy arról van szó, hogy ez az előadás egy kicsit ösztönző akar lenni. Abban az értelemben, hogy ha néha egy picit elbizonytalanodunk a tekintetben, hogy mit is ér a mi munkánk, miért is jó az, amit mi csinálunk, akkor megerősödjünk abban a hitünkben, hogy ez bizony egy fontos, hasznos dolog. Van két dia, az egyik az egy ilyen tartalmi jegyzékféle, ha valaki jobban elmerül benne, akkor rájön, hogy arról van szó, hogy mi is a funkciója az e-infrastruktúrának, így szokták nevezni most már egyre inkább, azt az infrastruktúrát, elektronikus infrastruktúrát, ami a hálózatokra épül, és sok-sok minden egyebet, egyre több dolgot tartalmaz. Szolgáltatásként mik a funkciói ennek, mi az előzmények, jelenlegi helyzet, mi várható, és végül is mi a szerepe, és mi a jelentősége. A második ilyen bevezető dia pedig, hogy előre megmondja azt az üzenetet, amire a végén ki akarunk jutni. Azt ugyanis, hogy a tudomány technológiája, ami egy természetesen létfontosságú dolog, hiszen a technológia az mindig a lehetőségeket, az adottságokat és az irányokat szabja meg a munka tekintetében, az az e-infrastruktúrára alapul hosszú-hosszú idők óta. Ugye ez az e-infrastruktúra viszont ki is adja a tudomány technológiáját, és ez a legfontosabb üzenet tulajdonképpen, mert abban az esetben, hogyha az információknak, és itt akkor most már kezdődik a részletesebb ismertető, ha mi a megismerésnek és az ismeret szétterítésének, kommunikálásának tekintjük a legfontosabb feladatot a tudományban, már pedig ez a legfontosabb feladat, akkor e tekintetben az információk gyűjtése, az információk kezelése, az információknak a szórása jelenti az alapvető funkciót, alapvető feladatot. Hát ez már ma délelőtt is, azt hiszem, agyaktáblákról, meg nem tudom mikről esett szó, elhangzott. Ez egy ősrégi feladatuk mindazoknak, akik gondolkodó emberek, akiket aztán idővel tudósoknak vagy kutatóknak kezdtek nevezni, és az év ezredek folyamán komoly fejlődésen ment keresztül ez a technológia, hogy hogyan is kell az információkkal bánni, és a fejlődés során néhány jelentős mérföldkő jött elő, amelyekre érdemes visszaemlékezni. Az egyik ilyen, nem tudom, tudja-e valaki, hogy kb. 20 éve, 97-ben azt hiszem, a Time magazin, amelyik minden évben meghirdeti egy nagy véleménykutatás alapján, hogy kit tekint a közvélemény az év emberének, csinált egy még nagyobb közvéleménykutatást, hogy ki az év ezred embere, és mi az év ezred legfontosabb eseménye. Van valaki, aki emlékszik, aki tudja, hogy ki jött ki az eredményben, és mi volt ez az esemény? Na, ha nem, akkor nem baj, majd a következő dián már kiderül. A második ilyen mérföldkő az egy izgalmas kérdéshez kapcsolódik. Tessék elképzelni egy bűnözőt, egy csalót, akit letartóztatnak. És a bíróság azáltal, hogy csókosa az egyik főbíró, szabadon engedi. Helyes ez a cselekedet? Nem helyes, természetesen nem helyes. Na de majd kiderül a következő dián, hogy néha mégis helyes. A harmadik pedig, a polihisztorok azért jók, mert nem csak a legfontosabb tevékenységük, hanem még a hobbiaik is melléktermékként is óriási eredményeket produkálhatnak. Ez lesz majd a harmadik mérföldkő, amiről beszélek. Aki az évezred embere, és ami az évezred eseménye, a Time magazin 20 évvel ezelőtti felmérése alapján, az Johann Gutenberg, aki 1450 körül az első könyvnyomtatási, sikeres könyvnyomtatási eredményeket elérte, és akinek persze elődei voltak, és az utódai meg pláne ott sorakoznak mögötte, legfontosabb eredményeket érte el egészen odáig, hogy az információknak a terítésében megalapozó és meghatározó eredményeket jelentett az, hogy most már a könyvek formájában, nyomtatott könyvek formájában elindulhatott egy olyan folyamat, ami persze a kommunikációt és a kooperációt is meggyorsította, leegyszerűsítette, hatékonnyá tette. A második ilyen mérföldkő az talán, aki említése méltó, Zacharias Janssen, egy németalföldi, hát mit is mondjak, érdeklődő ezermester, aki borzasztó ügyesen tudott pénzt hamisítani. És a pénz hamisításának a tevékenysége eredményeként őt elkapták, elfogták, halálra akarták ítélni, de kiderült, hogy puszipajtás az egyik bíróval, és valahogy megoldódott a dolog. De hallottak már ilyen esetről? Nem nagyon szokott ilyen manapság előfordulni, ugye? Szóval szabadlábra került. És ő alkotta meg az első mikroszkópot, és ő alkotta meg az első teleszkópot. Voltak fontos utódai, voltak persze nyilván előzmények is, mi az, ami valóban a derültékből villámcsapásként jön a tudományban és a technikában. Olyannyira, hogy például én emlékszem, az iskolában mindig azt mondták nekem, hogy a Leeuwenhoek volt a mikroszkópnak a feltalálója. A Leeuwenhoek az egy ismert nevű valaki volt, aki nyilván tökéletesítette azt az elvet, amit a Janssen használt. Na, ő a nézés-látás és a lényeglátás tekintetében a részleteket és az univerzumot tekintve is óriásit alkotott, és ő is megnyitotta az utat egy olyan tudományos tevékenység sor felé, ami aztán máig is kihat. És most jön az, hogy a 20. század egy olyan mérföldkövet eredményezett, ami nem csak a Gutenberg-féle információterítésben, és nem csak a Janssen-féle információ szerzésben, megismerésben, hanem mindkettőben egyszerre alkotott eredetit és áttörő újat. És ez az elektronikának, Maxwell elektrodinamikai munkájának, Shannon információ elméleti, kódelméleti munkájának, és természetesen Neumann János architekt, számítástechnikai, architekturális és algoritmikus újításainak köszönhető, és ennek eredményeképpen az információs és kommunikációs technológiák területén, ami ugye a tudomány technológiája, kialakult lényegében az alapja a mai állapotnak. Ezek a kutatási infrastruktúrák, amelyek között ott szerepel az e-infrastruktúra is, sokfélék lehetnek. A teleszkópok és a mikroszkópok is az infrastruktúra részeit képezik a kutatás számára. Ezek legtöbbje valamilyen disziplinához kapcsolódik. Az e-infrastruktúrának egy különleges sajátossága, hogy valamennyi disziplinát, a teljes tudományt, az összes létező kutatási tevékenységet segíti, sőt, még a többi kutatási infrastruktúrában is azt a háttér eszközt biztosítja, ami a távoli elérést, az időben valós idejű vagy eltolt idejű alkalmazást, és így tovább, és a használaton keresztül a kutatók együttműködését segíti. Ez az egyik fontos dolog, amit érdemes figyelmen. A másik dolog az, hogy mint tudjuk, minden valamikor megszületik, aztán van egy életfolyamata, egy életciklus, és a végén valamikor kifut, kihal, elmúlik. Mi a helyzet az e-infrastruktúrával? Nekünk, akik ma ebben a világban élünk, és akik szívünket, lelkünket, időnket, munkánkat, mindent rááldozunk, az az érzésünk, hogy itt vagyunk az elektronikus infrastruktúrák aranykorában, és valahol ott vagyunk a csúcsán ennek az életciklusnak, de hogy ez tényleg így legyen, és ne álljon elő egy olyan helyzet, amitől azért gyakran félünk. Ezek a kereskedelmi szolgáltatók, a maguk adatátviteli és egyéb funkcióikkal, manapság meg ezekkel a mindenféle cloudos felhő típusú szolgáltatásával nem fogják hamarosan azt a hatást kiváltani, hogy miért kell itt a kutatásnak, a tudománynak külön infrastruktúra. Hát itt van minden kapható a boltban, és valóban, hogyha egy kicsit bele nézünk a tükörbe és az általam kiszolgált világba, azt látjuk, hogy a kutatók jelentős részének, hanem túlnyomó részének bőven elég az, vagy elég volna az, amit a piacon is megvásárol. Jó, ha még jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy nem is annyira igaz ez az állítás. De a kérdés azért jogos. Hol tartunk ma, és mit kell annak érdekében tenni, hogy ez az életképesség, ez a hasznosság, ez a fontosság, amivel mi ma szembenézünk, és ami minket buzdít, ez fennmaradjon, megmaradjon. Hát nehéz a kérdés, mert ha belegondolunk, azt szokták mondani egy statisztika szerint, hogy a Zseant hálózatot tudják, az az európai kutatási gerinchálózatnak, hogyha mindent egybeveszünk, körülbelül 40 millió felhasználója van Európában. Ennél még több a globálisan, mert a Zseant egyre jobban erősödik és épül szerte a világban. De ha csak arra gondolunk, hogy hányan vannak Európában, tehát szorozzuk meg Magyarországot körülbelül 100-zal, és akkor ott lehetünk, azok, akik e-infrastruktúra szolgáltat. Tehát akik szolgáltatnak, akik azon dolgoznak, hogy a hálózati adottságok, a szolgáltatások elérhetők legyenek. Hát több nagyságrenddel, én körülbelül úgy becsülöm, hogy 4 nagyságrenddel kevesebben, mint ez a 40 millió. Vagyis egyetlen egy kollégára itt közöttünk, körülbelül 10 000 felhasználójuk. Hogy tudjuk ezeket kiszolgálni? Lehetetlenség, ugye? Vannak elképzelések, vannak lehetőségek uniformizálni ilyen csoportok szempontjait, igényeit kielégítő módszerekkel, és így tovább. De még jobb az, és itt a legutolsó sor erre utal, hogy szép lassan el kell jutnunk oda, hogy ne halad, hanem hálót adjunk a kutatóknak. Tudják a régi metaforát, a hal az elfogy, a hálóval viszont ők tudnak halat fogni. Ha mi segítünk nekik megoldani a feladatukat, akkor a következő feladatuknál megint minket fognak felhívni, hogy segítsünk. Ha viszont megtanítjuk nekik, hogy most csúnyán beszélek, mert nem vagyunk mi tanítók, meg nem vagyunk mi semmivel se okosabbak, mint a felhasználóink, sőt, de ha segítünk nekik eljutni egy olyan fázisba, ahol már ők maguk közvetlenül és egyre kevesebb, hogy is mondjam, csak kutatói, hálózati és e-infrastruktúra alkalmazói segítséggel tudják végezni a dolgaikat, akkor ebben egy a 10 000-es arányban is valami kedvezőt tudunk elérni. Egy olyan helyzetben vagyunk tehát, amelyben egyértelműen látszik, az e-infrastruktúra a tudomány technológiája, és ezek után a kérdés az az, hogy a fenntarthatóságot hogyan tudjuk biztosítani, hogyan tudunk egy kitolt életciklust megvalósítani, és erre a válasz az, hogy egy módosuló vagy módosított szerepet kell folyamatosan felvállalnunk, és ennek megfelelően kell dolgoznunk. A lehetőségeinket tekintve nem szabad elfelejteni, hogy van egy életképességi probléma itt. A kutatás, mint publikus finanszírozású dolog, most nem a commerce kutatás, nem a profitorientált cégeknek a kutatásait, hanem a publikus kutatást értem alatta, publikus adófizetői pénzen dolgozik, az adófizetői pénzből való élésünk az azt jelenti, vagy legalábbis részben abból való élésünk azt jelenti, hogy mi a szolgáltatásainkat kvázi ingyenesen adjuk, megfizeti a adófizető egy kerülő úton, de egyre inkább kiderül, hogy a felhasználók mennyisége, a szolgáltatások típus variációi, az igényesség a felhasználásokban, a sokféleség a technológiákban, technikákban, és így tovább, egyre több pénzt igényel, ugyanakkor érzékelhetjük, hogy a kormányzatok, a költségvetési háttér nem elegendő arra, hogy mindent finanszírozni tudja. Ezért olyan üzleti modelleket, pénzügyi modelleket kell folyamatosan bevezetni, amik lépést tudnak tartani e tekintetben is a változó helyzette. A másik dolog pedig az, hogy nekünk újra és újra bizonyítanunk kell a finanszírozóink felé, legyen az a kormányzat, legyen az az egyetem, amelyik megrendeli, vagy egy projekt, amelynek a pénzügyi tervébe be van építve az, hogy x forint vagy x millió forint a kutatási infrastruktúra megvásárlására, biztosítására szükségeltetik. Bizonyítanunk kell folyamatosan, hogy mi jók vagyunk, megérdemeljük. És azzal soha se fogjuk tudni bizonyítani, hogy a sebesség, bizony elértük a gigabit per szekundumot a 100 megával szemben, vagy most már petabájtunk van, és nem csak gigabájtunk, vagy teraflopsunk, és nem csak gigaflopsunk. Ezzel nem tudjuk bizonyítani. Azzal tudjuk bizonyítani, meg tudjuk. Itt van ez a kutatási projekt, ami ilyen innováción keresztül ilyen eredményre jutott. Ezt kell tehát valahogy elérnünk. Köszönöm szépen. Az EU az nagyon sok mindent tett és tesz annak érdekében, hogy ezek az infrastruktúrák, beleértve a kutatási infrastruktúrát is jól működjenek és működési képesek legyenek. De a szemlélet változik. Többek között azáltal, hogy az összegek, a relatív összegek csökkennek. Másrészt azért, mert az összegek felhasználásában az a célzottság, ami eddig a jelenség volt, és a valóságot számunkra képezte, megnyugtató és megbízható, az fragmentálódik. Az infrastruktúra szolgáltatások szereplőit tekintve is. Itt vannak az NRN-ek, a Nemzeti Kutatói Hálózatok. 21 néhány éve van nekünk egy európai szervezetünk, kb. 20 éve él a Dante, amelyik ugye a Geantot is üzemelteti, fejlesztette, stb. De a kutat az ERA, a European Research Area keretében az igények megnőttek, a lehetőségek is sokfélévé váltak, megjelentek a gridek, a cloudok, a tárolás, az adatinfrastruktúrák, a multimédiás kollaboráció, távoli elérés, és így tovább. Annyi minden van, hogy új jelentkezők vannak, és ezek mind, mint a gazdaságban, a világ újrafelosztására törekszenek. Ha viszont a világ újrafelosztására törekszenek, akkor egy verseny van, ha viszont verseny van, akkor piac van, ha viszont piac van, akkor az már nem publikus, nem olyan infrastruktúra, amit költségvetésből, adófizetői pénzből kell fedezni. Egy olyan ellentmondás alakul ki, amit megint valahogy fel kell oldani. A barátságos menetrend az az, hogy egy szintézis jön létre, egy olyan elkerülhetetlen szintézis, amiben a szereplők, akik keresik ma a helyüket, megtalálják az együttműködésnek az optimális lehetőségét, ami a szolgáltatónak is jó, a kutatónak is jó, a kormányzatoknak is jó, mindenkinek. Nem egy könnyű feladat. Mert különben, és itt van egy lista arról, hogy milyen bajok keletkezhetnek, de azt már nem engedi elmondani a Balázs. Csak azt engedi elmondani, amit ide felírtam, hogy csak két számadat, még van 2 percem. Az egyik az az, hogy a 7-es keretprogram 53 milliárd eurós keretösszegétnek a helyét átvette a Horizon 2020, 2014-től 2020-ig 77 milliárdos összeggel. Óriási növekedés, de belépett néhány hónappal ezelőtt az úgynevezett Katainen kezdeményezés, a Junckersnek egy európai pénzügyi ilyen strukturális innovációs fejlesztési terve 350 milliárd eurós összege, ami innen-onnan szedi le, csipegeti le a pénzeket, és elvett kb. 3%-ot a teljes horizont pénzből. Az e-infrastruktúrának a ennek hatására a csökkentése úgy néz ki, hogy 15% körül lesz. Hoppá! Vagyis az, amiről az előbb beszéltem, az valóságnak tűnik. Ráadásul ezzel egy időben az EU részéről is, az ECR részéről is elindult egy olyan folyamat, hogy ők is keresik, hogy mi itt a legjobb megoldás. Együtt kell valahogy működni, még nincs meg a közös hang. Kéne egy jó következő mérföldkő, ugye? Új Neumann, új Maxwell, új Shannon, új Gutenberg, én nem tudom micsoda. De mi lesz az? Mert én itt néhány ilyen, tessék oda nézni, még a kacsintós izért is odaraktam, meg a gondolkodós emberkét is. Persze, nem tudom, nem csak olyan, nem tudom. Senki nem tudja. Nem lennénk meglepődve, hogyha meglepő eredmény lenne az, amit újabb mérföldkőnek tekintünk, de még nem tudjuk, hogy mi az, és nem is látjuk, hogy... A végkövetkeztetés itt a előkészítését elhagyom, csak az utolsó diát rakom fel, ami azt mondja, hogy az e-infrastruktúra valóban a tudomány technológia, ez egy óriási felelősséget jelent valamennyiünk számára. És a nagy kérdés ezek után az, hogy ennek a nem csak egy feladatnak mi meg tudunk-e felelni, készen állunk-e rá. És a válasz, remélem, hogy ebből az előadásból kiderül, hogy rajtunk múlik, mert a lehetőség megvan, hol a piros virág. A lehetőség megvan, de azért nem biztos, hogy élni tudunk. Elpróbáljuk meg. Köszönöm szépen.
Itt köszönjük a piros szépen. Virág.
Köszönöm.